153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban szinte csoda, hiszen egy nagyon elfoglalt emberrel találkozok most itt. Köszöntöm nagy szeretettel dr. Sári Tamást, a Kiskunhalasi Szemmelweis Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórház szülészet nőgyógyászat osztályának vezető főorvosát. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek, aki hallgatja a rádiót.
Ha megengedik hallgatók, tegezni fogjuk egymást, hiszen a való életben is így szoktunk beszélgetni, és hát nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívást, mert hát mondhatom azt, hogy a Halason nyilván előtte is jó szülészet, nőgyógyászat volt, de az utóbbi 3 évben mondhatni, hogy szinte csoda történt. Egyrészt nagyon sok szakember érkezett, jó részük Szegedről, illetve hát Halasról is, és a halasiak is átjárnak Szegedre, tehát, hogy ugye Nédnes Lórádot is hallhattuk, hogy nagyon-nagyon sok változás történt, és én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta változásnak, minőségi fejlődésnek mondhatjuk így azért, mindig a vezető aludas benne. Tamás, most itt vagy, te vagy a tettes. Hogy történt ez?
Hát nagyon szépen köszönöm. Az elfoglaltság az a korábbi létemhez képest azért jelentősen javult, és részben a Halasra költözésnek is az oka az volt, hogy az ember optimalizálja az erőforrásait, és a minőségi szabadidejét igyekszik megnyerni, és így az átjárási traumával csökkentetten gyakorlatilag az ember egy munkanapnyi időt spórol meg egy héten az átjárással. Vezető mindig ludas ebbe teljesen igazad van, de igazából a vezető itt akkor, ha vezetőről beszélünk, a kórház főigazgatója Szepesvári Szabolcs, aki karizmatikusan kitűzte magának azt a célt, hogy szakembereket csábít, akikkel az ő vízióját igyekszünk együtt építeni. Őneki a víziója az, hogy egy vidéki kórház is tudja biztosítani azon a nagyon kevés speciális területen kívül, ami centrumokba való, egyetemi vagy megyei centrumokba való, a minőségi és igényes ellátást a szakmának a különböző területein. És akiket ő megkeresett, és akikkel ő igazából tudott szerződést kötni ennek a célnak a beteljesítésére, azok a saját szakterületeken belül is ezt a víziót igyekeznek táplálni, és így azért a nagy egész és a kis részletekből összerakódott egy olyan dolog, ami mind a nőgyógyászatban, de egyébként a tisztességes hozzáállás egyébben meg kell említeni, hogy az urológiában, az aneszt intenzív terápiában, a neurológiába, pszichiátriába, és sorolhatnánk a szakmákat, megvalósulhatott. Az igazgató úrnak a tárgyalási logikája nagyon érdekes volt, és meglepő volt, mert ő számon kért, pontosabban kért tőlünk egy 1 éves, 3 éves, 5 éves és egy 10 éves tervet, nem leírva és pontokba szedve, hanem gyakorlatilag kvázi vízióként fölvetítendő, hogy mi a célja annak a vezetőnek, akit ő meghív erre a közös építkezésre, és hát mindannyiunknak megvolt a maga elgondolása. Nem árulok el nagy titkot, hogy nagyon sokan a Szegedi Egyetemről jöttünk, osztályvezetőként és dolgozóként és szakdolgozóként is Halasra dolgozni, ami egy nagyon szép küldetés, mert régen az egyetemeknek ez egy teljesen egyértelmű feladata volt, hogy az ő ellátási régiójuk, az ő felelősségi körükbe tartozó területeknek a szakembereit képezzék, és gyakorlatilag az egyetem tudományos és szakmai igényességének a vetületét adják a területen. Mi nagyon büszkék és hálásak vagyunk arra a képzésre, amit kaptunk, de mi egy picit másképp, más logikával szeretük volna fölépíteni ezt a munkát, és akkor visszatérek arra, hogy mindig a vezető a ludas, ebben van igazság, de igazából az orvoslásnak a logikája, és igazából a 21. századi létünknek a logikája is folyamatosan az, hogy csapatépítés, csapatszellemben történő munka. Sajnos az egyetemi feudális hierarchia erre nem jó. Erre nem jó, és akiknek szűk volt ez a keret, azok a tudással, amit megkaptak fölvértedődve és a szakmaisággal, meg tudták próbálni és megpróbálhatták a csapatépítés logikáját. Az egész orvoslás egyébként csapatmunka, mert akár betegek, akár válandósok, akár gondozásra szoruló embereknek az ellátása, az nagyon sok szakmán belüli szakembernek és még a szakmák közötti együttműködésnek is a feltétele. Úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy a hívó szó az volt, hogy szabad kezet kapunk arra, hogy csapatot építsünk, és ha jönnek az eredmények, akkor kielégítésre kerülnek az igények, vagy ahogy a Haloson szültem és szülők csoporttal együttműködve meg tudjuk fogalmazni igazán a mottónkat, az az, hogy az igény megfogalmazása megteremti a megoldást.
Nagyon-nagyon jó motto. Miközben erről meséltél, járt a fejem, hogy a napokban beszélgettem valakivel más területen, és pont ezt mondta, hogy a fejlődés kulcsa egyszerűen a működésnek demokratikusnak kell lennie. A fejlődés csak demokratikus légkörben tud létrejönni, mert nyilván érti az ember a hierarchiát, mondjuk egy katonaságnál egyértelmű például, de egyszerűen nem lehet a fejlődést biztosítani, hogyha nem engedjük meg, hogy a esetleg még kevésbé tapasztaltnak tűnő, zöldfülű kipróbáson valami újat. Te érkeztél elsőként egyébként, úgymond...
Igen, a szegedi kontingensből elsőként érkeztem, hogy válaszoljak a kérdésedre. Igen, elsőként igazából hárman érkeztünk, Fekete Zoltán kollégámmal és Nógrádi Miklós kollégámmal, és nyilvánvalóan mi tudtok, hogy többen is leszünk. Azóta Fekete doktor úr elment, és a Bács-Kiskun megyei színeket erősíti. Ő a megyei kórháznak a szülészeti nőgyászati osztályának lett a főorvosa, és időközben szintén Szegedről a Kőrösi Szilvia doktornő is jött hozzánk, aki egyébként Kiskunhalas környéki gyökerekkel bír, ide járt iskolába, és innen került Szegedre, az egyetemre és a szülészeti nőgyászati klinikára. Egy sebészeti szakvizsgát elvégzett, és ő elment a Fekete doktorral helyetteseként, tehát a Bács-Kiskun megyei kórház és a Halasi kórháznak a vezetése is igazából a szegedi iskolát képviseli. A tudásban biztosan, mentalitásban pedig ugyanazt a csapatszellemet, ami szétfeszítette otthon a kereteket. A hívó szó nyilván a többi szakma számára is megvolt, és így nagyon érdekesen elbillent egy invazív túlsúlyú kórház irányába a Halasi kórház. Az invazív alatt azt érteni, hogy műtéti szakmák, viszont avval tisztába kell lenni, hogy a nagyon erős urológia, nagyon erős szülészetnőgyógyászat, nagyon-nagyon-nagyon jól működő sebészet mellett azért a non-invazív szakmák területén is vannak olyan szakterületek, amik országos színvonalon, megyei színvonalon látják el a hozzájuk tartozó betegeket, és hát nyilvánvalóan gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kórháza hozzá delegált betegeknek a teljes spektrumát a szakma szabályai szerint tökéletesen el tudja látni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, hiszen nagyon-nagyon érdekes dolgokról beszélgetünk dr. Sári Tamással, a Szemmelweis Kórház szülészetnőgyógyászatának vezető főorvosával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Sári Tamás szülésznőgyógyásszal, aki a Halasi Kórház osztályának vezető főorvosa. Itt egy kicsit a halasi csodáról beszélgetünk, hiszen 3 éve nagyon megújult, nagyon felfrissült, nagyon megfiatalodott a nőgyógyászok csapata, és ahogy említetted, a szakdolgozók is. Egy jó része Szegedről érkezett, egy jó részt halasi kollégák járnak át Szegedre, akár rendelni, tehát, hogy itt nagyon sok érdekes dolgot mesél. Egy hiányosságom van, nem mondtam, hogy hamarosan előadás lesz, amelyet részben te fogsz tartani, illetve hát a témát, a méhnyakszűrést egészen konkrétan te fogod említeni. Milyen előadás lesz, és hol találkozhatnak vele?
Hát igazából egy beszélgetés lesz az EFI szervezésében és a Májva Virág Egyesület szervezésében, akik a daganatos női daganatos betegségekben szenvedők, ebből a betegségből meggyógyulok, a gyógyulós útján járok, illetve a betegségben szenvedőknek az önsegítő köre. Kifejezetten a méhnyakrák szűréssel kapcsolatos lesz a beszélgetés és az előadás, de ilyenkor mindig megragadjuk a lehetőséget, hogy gyakorlatilag a teljes szűrési palettára fölhívjuk a figyelmet. A méhnyakrák szűréssel kapcsolatban nagyon sok érdekes dolog fog elhangozni, és amellett, hogy ennek a fontosságát ezen a fórumon is igyekszünk hangsúlyozni. Gyakorlatilag most már mondhatjuk azt, hogy szokásossá váló nőnapi rákszűrési kampányunkat is meghirdetjük a kórházban, amit most először nálatok promótálunk, de ez a megszokott felületeken meg fog jelenni, mind a kórház honlapján, mind a Halason szültem szülők csoportba, mind pedig minden médiába, akivel kapcsolatot ápolunk, és hát itt nyilván föl kell hívni a figyelmet arra is, hogy a helyi médiának óriási nagy szerepe van, mert a helyi hírek, a helyi lehetőségek, a helyi legfontos dolgok, azok itt tudnak artikulálódni, nem pedig az országos csatornákon, és ennek az egyensúlya nagyon fontos. Nekünk nagyon fontos az, hogy a helyi médiában és a helyi social médiában olyan helyet tudunk elfoglalni, hogy eljutnak az üzeneteink. És akkor az egyik ilyen a nőnapi rákszűrési kampányunk, amikor 3 napon keresztül kizárólag a nőgyógyászati rákszűréssel kapcsolatos vizsgálatokat fogjuk időpont egyeztetés alapján végezni. Sajnos bizonyos szinten szűkített lehetőségekkel, ami annyit jelent, hogy a Halasi Kórházhoz integrált ellátási területen élőknek fogjuk tudni ezt biztosítani, mert nyilvánvalóan nekünk az elsődleges feladatunk, hogy ez legyen működőképes. Úgyhogy körülbelül ennyivel a dologgal kapcsolatban. Egyébként a rákszűrésnek a lehetősége folyamatosan adott, és minden alkalommal, amikor bármikor előadást tartunk szűréssel kapcsolatban, illetve felvilágosítást tartunk a fiataloknak, akkor ennek a fontosságára föl szoktuk hívni a figyelmet.
Egy volt Sziládis diák prevenciós jelleggel nyilatkozott nekünk, és én onnan tudom egész pontosan, illetve voltam egy évvel ezelőtt ezen a hasonló Májva Virág, illetve a HEFI által szervezett előadáson, amely most is lesz, hogy az időablakot lehet szűkíteni feltétlenül, ami egész konkrétan azt jelenteti, hogy életben marad a paciens, vagy nem. Tehát, hogy a felfedezés és a kezelés megindulása még abba az időablakba esik, amikor gyógyítható, ami nagyon nem mindegy.
A méhnyakrákkal kapcsolatban nyilván ez az előadáson is el fog hangozni, és nem akarom teljesen elspoilerezni az egészet, de ha tisztába kellene, hogy a méhnyakrák egyrészt egy nagyon lassú progressziójú betegség, másrészt mi úgy gondoljuk, hogy ez egy szexuális úton terjedő betegség, a humán papilloma vírusnak múlhatatlan szerepe van benne, ezért igazából fontos majd fölhívnunk a figyelmet arra is, hogy a vakcinációnak a lehetőségét ne utasítsuk el. A gyermeklányaink számára ez egy nagy védettséget okoz, és a méhnyakrák egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes betegség, vagy a méhnyakrák szűrés egy nagyon érdekes szűrési forma. A daganatos betegségeket általában, amikor szűrjük, akkor az a célunk, hogy minél korábbi állapotban ismerjük fel a daganatos betegséget, viszont a méhnyakrák szűrés egy nagyon szerencsés entitás ebből a szempontból, mert a méhnyakrák szűrésnél mi a rák megelőző állapotokat szeretnénk szűrni és észrevenni. Ezekben az állapotokban komoly destrukció, komoly műtét, komoly csonkító műtét nélkül is teljes gyógyulást lehet eredményezni, ad abszurdum el lehet érni azt is, hogy a fertilitási lehetőségek megmaradjanak, tehát a gyermekvállalásból sem szorulnak ki a nők. Előrehaladottabb állapotokban lehetőség van rá, hogy olyan centrumba irányítsuk az asszonyokat, ahol egy sokkal heroikusabb és csonkítóbb műtéttel, de a fertilitás megőrzésének a lehetőségei megvannak, és ezekkel a műtétekkel kapcsolatosan egy magyar szülésznőgyógyász, onkológus sebésznek, a Zungár László professzor úrnak a nevét kell megemlíteni, aki ennek az egész metodikának az egyik kidolgozója és a világban elterjesztője volt, úgyhogy itt is büszkék lehetünk rá. Nem Nobel-díj, de azért nagyon sok embernek az életét és a fertilitását mentette meg ez a technika, amit ők kidolgoztak és népszerűsítettek.
Én azt gondolom, hogy ezek után nagyon érdemes lesz ellátogatni, akár apukáknak is, hiszen a gyermekeik, leánygyermekeiknek már akár a korai megelőző vakcina beadása, illetve evekében lenni nagyon fontos lehet, nem csak a hölgyeknek. Az előadás időpontja és helyszíne január 30, 17 óra a Közösségek Házában, ne feledjék. Na, kanyarodjunk vissza, itt beszélgettünk arról, hogy nagyon sok kollega, nem csak orvos, nőgyógyász, hanem szakdolgozó is, szülész, nőgyógyász, szakdolgozó jött át Kiskunhalasra, vagy csak dolgozni, vagy nagyon nagy örömünkre át is költözött, ahogy mondtad, hogy te is. Te mikor költöztél át?
Én lassan, tehát augusztusban volt egy éve, tehát már most lassan másfél éve élek Kiskunhalason. Én 53 évig Szegeden éltem, ott születtem, ott jártam iskolába. Volt egy kis kitérő munkával kapcsolatban, mert a Kecskeméti Kórházban dolgoztam 2 éven keresztül a bánfavi főorvos úr mellett osztályvezető helyettes főorvosként, de aztán visszamentem Szegedre, az élet oda csábított vissza, és hát Szeged halas távolság egyébként nem nagy. Mindenki meglepődött, az átjárási trauma egyáltalán nem viselhetetlen. Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan sokkal többet ülnek autóba, sokkal több időt pazarolnak el az életükből, avval, hogy munkahelyre járnak. Lehet, hogy a távolság nem ekkora, de az idő biztos, és itt az időnek van óriási nagy jelentősége. Abban tisztában kell lenni, hogy a magyar mentalitás nagyon érdekesen alakul, nagyon komoly röghözkötöttségünk van.
Ez így van.
Tehát mi ott keressük a munkát, ahol lakunk, és nem ott élünk, ahol jók a munka lehetőségek. Ezt az embernek nagyon át kell strukturálni a gondolkodás módjába, és igazából ez a gondolkodás módbeli váltást azt tette lehetővé, hogy az ember megtapasztalta azt, hogy a generációs különbségek feszítik a határokat. Nagyon erősen feszítik a határokat, és mi igazából az X generáció eleje elég rossz helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy 3, inkább 4 generáció együttélését kell gyakorlatilag és együtt munkáját megszervezni, és korosztályosan adódóan körülbelül most fogjuk átvenni azt a vezetői pozíciót az előttünk járó generációktól, ami kell nekünk motiválni kell az utánunk következő 1-2 generációt és az előttünk járó 1 generációt, ami óriási nagy váltás, és igazából nincsen rá protokoll, nincsen rá módszer, nincsen rá logika, mert a dédszüleink, a megelőző generációk, azok igazából 1 generációban élték az életüket. Tehát a földművelésnek, a mezőgazdaságnak, a kezdetleges iparnak ugyanazok voltak a szabályai. A mi életünkben, amikor én még gyerek voltam, akkor igazából az is csoda volt, hogy az embernek mondjuk Iker vonalas telefonja volt a szomszédjával, most pedig a legfiatalabb gyermekemnek teljesen természetes, hogy mobiltelefon van a kezébe. Tehát annyira meggyorsult a világ, annyira megváltozott, hogy mi ránk szakadt ennek a menedzsmentje, és nagyon meg kell változni a gondolkodásmódunknak, például ez a röközkötöttség is egy nagyon fontos szempont. Tehát nem ott kell keresnünk a munkát, ahol élünk, hanem ott kell élnünk, ahol a munka jó.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Nagyon izgalmas téma, amit felvetettél, hiszen valóban a mai generációk egészen új dolgokkal kell, hogy megküzdjenek, és szinte 10 évenként teljesen új dolgokkal kell, hogy megküzdjenek, amíg régen ugyanaz a tudás körülbelül közel évszázadokig ugyanaz volt, és számíthattak, hogy az idősektől ezt megtanulják. Ma már nem így van. No, erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni dr. Sári Tamással. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Sári Tamás szülésznőgyógyásszal, aki hát ugye vezető is, hiszen a Szemevesz Kórháznak szülészetnőgyógyászatának a vezető főorvosa. Itt a generációkról beszélgettünk, és ez egy rendkívül érdekes dolog, amit mondtál, hogy nagyon másként kell majd vezetőnek gondolkodnia, és nincs rá protokoll, mert nem így volt régen. És éppen néhány napja beszélgettem egy közgazdásszal, aki ugyanezt mondta, hogy amíg régen legalábbis a szakmai tudás teljesen támaszkodhatott a fiatalabb generáció az idősre, mert hogy nem változott meg, vagy minimális változáson esett át, ma 10 évente óriási változáson esünk át, és hogy szakmailag nem nagyon tudunk pontosan emiatt az idősebb generáció tudására, szakmai tudására, vagy csak részbe tudunk arra hagyatkozni, és ezért ez egy nehéz dolog. Hogyan tapasztalod te ezt? Hogyan tudod megoldani?
Hát ugye ennek a generációkutatásnak nagyon komoly tudománya van már, és laikus szinten is lefordítódnak, és irodalma van, és nyilvánvalóan az ember vezetőként nem teheti meg azt, hogy ennek legalábbis az alapjai van, nincsen tisztában. Amire utaltam, hogy a mi lelkünket feszítette a feudális hierarchia, és ebből szerettünk volna kilépni, az gyakorlatilag ugyanennek egy másfajta leképződése. Tudomásul kell venni, hogy pont abból adódóan, hogy nagyon gyorsan fejlődik a világ, a régi skill, hogy tisztelni kell a kort. Ott nem arról van szó, hogy a kort kell tisztelni, hanem azt a tudást, ami a korral együtt jár, és nem változik idézőjelbe véve generációról generációra. Tehát a dédnagypapa tudása az unoka számára is még konvertibilis, ez teljesen megváltozott.
Ez így van.
Tehát itt a nagyszülő tudása az unoka számára gyakorlatilag nincs jelentőséggel, és ezért
a kornak elveszett a tisztelete. Nyilván egy csomó más dologra is visszavezetik ezt a generációkutatók, de alapvetően ez igaz, hogy a fiatal generációk igazából azt a tudást, amit kell, pillanatokon belül és nagyon gyorsan elsajátítják a kibervilágon keresztül. Tehát önmagában
hozzájuk közelebb korban, közelebb és tudásban.
Meg iszonyatos információ mennyiséggel rendelkeznek, ami más számára könyvolvasásban gyakorlatilag hozzáférhetetlen lett volna. És ő számukra igazából már a tudás tisztelete sincsen igazán meg, mert ugyanazt a tudásanyagot pillanatok alatt elsajátítják, mint az idősebb generációk. Ahogy az ember látja, bizonyos szempontból a tapasztalatnak van jelentősége a motivációs tényezők között, mert a tapasztalat az az egyetlen egy entitás, ami a neve is mutatja, hogy meg kell tapasztalni. Igen. Tehát ahhoz idő az kell. Átlagnál több idő kell, és amennyiben a fiatalabb generációk rájönnek, hogy ez a tapasztalati tőke ez az, ami tiszteletet érdemel, másrésztől a elfogadása annak, hogy a motivációs skillek megváltoztak, és az ember a generációknak a gondolkodás módját magáévá tudja tenni, ha nem is ösztön, de logikus gondolkodás szintjén, akkor egy motiváló jó vezetővé válhat. És nagyon szerencsések vagyunk mi a halasi osztályvezető főorvosok, mert a Szepesvári Szabolcs igazgató részben képzetten, részben pedig ösztönösen nagyon jól alkalmazza ezeket a skilleket. Ugye ő azért szerencsés, mert az osztályvezetői gárdája azért közel egy generációból kerül ki vele, tehát ő neki a motivációs skill lehetőségei azért tökre jól megvannak, mert a saját motivációs élményeire támaszkodik, viszont mellette megtanultuk, hogy szabadon alkalmazzuk a lehetőségeket. Azt látni kell, hogy a magyar egészségügynek a korfája nagyon rosszul alakult. Az 50 év fölötti generáció és a 35 év közötti generációt, ez a 35-től 50-ig, ezt kikopott. Ezek a szakemberek az állami egészségügyből gyakorlatilag hiányoznak.
Hova lettek? Külföldre mentek, vagy magánpraxisba kerültek?
Így van. Tehát teljesen jól látott, hogy vagy elmentek külföldre, vagy magánpraxisba mentek, vagy egyszerűen pályaelhagyóvá váltak, mert nagyon sokáig a szürke zóna miatt maga az orvosi fizetés az
alacsony
a békességje alatt volt, és mellett az embernek a minőségi szabadidejét kellett eladni, az életét kellett eladni, rengeteg házasság, rengeteg család, minden gyakorlatilag tönkrement abba, hogy a minőségi szabadidő föláldozása árán lehetett megteremteni az egzisztenciát. Szerencsére a mai fiatal rezidens és fiatal szakoros generáció számára ez már nem kell, hogy szükségszerű legyen, mert rendeződtek a fizetések, és hát nyilván azt tudja az ember mondani, és ez megint az egészségnek egy nagy feszítő problémája, hogy az orvosi bérek rendezése mellett sajnos a szakdolgozóknak a bérének a rendezése az még mindig várat magára, és az egyébként is meglévő bérfeszültség ez gyakorlatilag már az ellátás rovására is megy bizonyos szempontból, de azt gondolom, hogy azok az elhivatott emberek, akik szakdolgozóként az egészségbe dolgoznak, azok számára fontos lesz majd az anyagi megbecsültség, de ők azért húzzák az igát, és a mi munkánk az ő munkájuk nélkül igazából nagyon semmit nem ér. Tehát amit beszéltünk is korábban, ez egy csapatmunka, tehát itt az osztályos takarítónőtől az osztályvezető főorvosig bezárólag mindenkinek ugyanazért kell dolgozni, és mindenkinek megvan a maga helye a rendszerbe, a maga kis fogaskerék szerepe, és egyik sem működik a másik nélkül. Tehát amikor visszatértünk rá, hogy a vezetőnek kell lenni egy karizmájának, ez valóban igaz, de a vezetőnek az kell a karizmája legyen, hogy ezt a közös munkát szolgálja és megszervezze. Tehát nem kisebb a szolgálata, mint amennyi bármelyik másik dolgozónak, aki az osztályon dolgozik.
Nagyon jó ezt hallani. Azért ezt nem tudja mindenki elsajátítani. Neked volt ebben tapasztalatot? Vágytál erre? De nyilván kell, hogy ez a fajta csapat, a kollektivitás benned valahol már volt, gyakoroltad, vagy itt bontakozott ki, itt jöttél rá.
Én mindig elmondom, hogy nagyon sokat köszönhetek a sportnak. Én azt gondolom, hogy igazán minden gyereknek valamilyen olyan fajta sportot kéne űzni, ami csapatsport. Én speciál Szegeden vízilabdáztam 10 éven keresztül, hát sem a magasságom, sem az alkatom, nyilván, tehát én sajnos nem
a vízilabdások nem magasok.
Nem, sajnos nem az a szép vízilabdás fiú vagyok, akikért a lányok sikoltoznak a lelátón, de nagyon sokat kaptam a vízilabdától. Egyrésztről azt, hogy az iskolai teljesítmény is jónak kellett lenni. másrészt a kollektív felelősségvállalást nagyon besújkolta az emberbe a rendszer, és azt, hogy mindenkinek megvan a feladata a csapatba. Tehát center, hátvéd, kapus nélkül nem működik. Tehát bármelyik lehet kiváló, ha a többi rossz, akkor megtanult az ember, hogy mindig a csapaton belül, vagy a láncon belül a leggyengébb láncszem az, ami motiválja a szakító szilárdságot, és nekünk az a feladatunk, hogy a leggyengébb láncszem is olyan erős legyen, hogy kibírja azt a húzó szilárdságot, amit éppen kapni fog, és ez nekem ebben a sportban óriási nagy jelentősége volt. Az orvosi munka, amit mondtam is, korábban is kifejezetten csapatszellemi munka, és itt is nyilván egyéni zsenialitások mellett egy jó csapatra van szükség, és ezt az ember megérezte, tehát ezt nem, én azt gondolom, ezt nem lehet tanulni, ezt meg kell érezni, nyilván a vezetői képességeket fejleszteni lehet, erre tréningek vannak, ezeket lehet tanulni, de azt gondolom, hogy alapvetően az a jó, ha az ember megérzi, hogy ő csapatjátékos, és az a nagyon nagy szerencse, hogy azok, akikkel csapatot épít, szintén csapatjátékosok, és itt nyilván az ember kell annyira alázatos legyen, hogy tudja nagyon jól, hogy itt a szerencsének, az isteni gondviselésnek és még nagyon sok minden másnak szerepe van abban, hogy egy jó csapat föl tud épülni, és azt is meg kell tanulni, és tudni kell az, hogy van egy jó csapat, az nem adottság, és nem állandó. Annak egy dinamikája van, és ezért folyamatosan dolgozni kell, és vannak hullámvölgyek, vannak hullámhegyek, és tudni kell, hogy az út nem mindig fölfelé vezet, hanem vannak benne platók, vannak benne lejtők, vannak benne zuhanás, de ha az ember tudja, hogy az útja jó és az irány jó, akkor ezeket át fogja tudni vészelni.
Nagyon szívemből szóltak ezek a szavak. Ráismertem a rádió születésére és működésére közben. No, nem engedem még el dr. Sári Tamást. Maradjanak velünk, hiszen a Szemmelweis Kórház szülészetnőgyógyászának osztályvezető főorvosával beszélgetünk generációváltásról, csapatjátékról, egyáltalán működésről, ami nagyon sok mindenre átvihető, és hát a halasivá válásról fogom faggatni. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Sári Tamással, aki, hát tudjuk, hogy a Halasi Szemmelweis Kórház szülészet nőgyógyászatának vezető főorvosa, és azt is tudjuk róla, hogy a csapatot nagyszerűen és milyen elvek szerint vezeti, hiszen nagyon sokat beszélgettünk ebben a mai interjúban erről. Nagyon érdekes, ha lemaradtak, hallgassák meg ismétlésben akár. És hát annak végtelen örülünk, hogy átköltöztél Halasra, és hogy mondtad, hogy igen, ez szemléletváltás, mert oda kell menni, ahol a jó munka van, és te most itt találtad meg a Szemmelweis Kórházban a helyed, a csapatod, de hogy mondtad, hogy gyakorlatilag 53 évig Szegeden éltél. Tehát mindig azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb városok felé költöznek az emberek. Te pedig most családoddal együtt, és mondtad, hogy sok szakdolgozóval együtt Kiskunhalasra költöztél. Mesélj, ez egy csoda számomra, és nagyon örülünk neki.
Igen, tehát az ember mindig el szokta mondani, mert ezeket a beszélgetéseket rengeteg halasival és szegedivel is lett folytatja, hogy bizonyos fokú értetlenség van, tehát az embernek az élete folyamán mindig vannak olyan igények, amik kötődnek egy bizonyos fokú nagyságú városhoz. Nyilvánvalóan 20 éves független fiatalként egy nagyváros, egy Pest, vagy egy egyetemi város, azokat az igényeket is könnyen kielégíti, amik egy kisvárosnak nincsenek meg, és ez teljesen természetes, hogy bizonyos fokú eláramlást indít el. Én nekem Szegeden szerencsés sorsom volt, mert amikor a rendszerváltás környékén 17-18 éves fiatal voltam, akkor nekem egy nagyon érdekes baráti köröm volt, akik 5-10 évvel idősebbek voltak nálam, és gyakorlatilag Budapestről költöztek Szegedre. Tehát én számomra egyáltalán nem volt Istentől való vétek az, hogy valaki mondjuk egy kisebb városba kerüljön. És akkor Halas és Szeged viszonylata. Tehát azt tudni kell, hogy Kiskunhalas egy nagyon szerencsés adottságokkal rendelkező város. Úgy tudom megfogalmazni mindenkinek ezt a dolgot, hogy a mindennapokhoz szükséges, nem is minimumot, hanem optimumot lehozza a város. Tehát, hogy férfi emberként szoktam mondani mindig, hogy például még Müller is van Kiskunhalason, amit én nem tudtam volna, hogy mi a jelentőség, és nem akarok reklámot csinálni egyetlen egy üzletláncnak se, tehát ha kell, akkor majd kivágod belőle, de az a lényeg, hogy például Szegeden nincsen. Tehát, hogy ez a város azt, ami a mindennapi léthez szükséges, sokkal jobb komfortfokozaton hozza, mint Szeged. Nincsen dugó, nincsen csúcsforgalom, nem egyetemi város, nincsenek túlárazva a szolgáltatások. Az iskola, és akkor most itt egy kicsit kitérhetünk a református közösségre is.
Igen, szívemnek kedves, hogy a Szilágyiban jár a gyermeked.
Így van, tehát, hogy nagyon jó az iskola. Nekem azt sem titok, hogy elváltam, és második házasságomban élek. Nekem minden gyermekem, kivéve a nevelt gyermekemet, egyházi iskolába járt, de Szegeden igazából a katolikus iskolák voltak az erősek, a piaristák, illetve a Karolina. A nagyobb gyermekeim az első házasságomból azok szekularizált iskolába jártak, tehát külön fiú iskola, külön lányiskola, amit én nagyon élveztem, és a kisfiam is a Karolinában kezdett, de nyilván a költözés okán nem volt kérdés, hogy egyházi iskolába fog járni, és mivel nekem a hitem református közösséghez kötött, ezért nagyon boldog voltam, hogy református iskolába fog járni, és hogy a város gyakorlatilag büszkélkedhet nagyon jó általános és nagyon jó középiskolákkal. Tehát azt gondolom, hogy egy szülő számára ezek motivációs tényezők, és hogyha egy város ezeket meg tudja adni, akkor a idézőjelbe vett high class szórakozásért, ami mondjuk egy színházi előadás, egy koncert, el tud mozdulni, bár mondjuk Halasnak a zenei élete is például nagyon
kifejezetten,
jó.
Kifejezetten, igen.
Kifejezetten jó, és mondjuk nagyon szereti az ember azt, hogy a gyermekének mondjuk a zenei oktatása, a zongora oktatása is megoldódik kvázi iskolaidőbe. Sporttal kapcsolatban is ugye csodálatos a Halasnak a lovas sport múltja. Minden szülő számára a lovaglás egy olyan fétis, amit szeretne a gyermekének megadni, és itt Halason gyakorlatilag a városba elérhető a lovaglás télen-nyáron. Ez is egy csoda. Az uszoda is nagyon jó, a tenisz is nagyon jó, tehát lehet spórolni a sportokat. Tehát én azt gondolom, hogy gyermeket nevelni ideális ebben a városban, mert az iskolázottság és az egyéb lehetőségek is adottak hozzá, és cserébe kapjuk a kisvárosi stílust is hozzá. Nincsenek dugók, biciklivel lehet közlekedni, autóval kényelmesen lehet közlekedni. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos korban ez egy ideális helyzet. És mivel a kórház nagyon jól fejlődik, az ember az idős korát is bemeri vállalni.
Hát megmondom őszintén, hogy valószínűleg azért, mert fiatalok között élek, ugye a középiskolában, amikor ott tanítok, és ők mindig ugye a nagyvárosra vágynak, pont amit említettél, teljesen új szemszögből világítottad meg számomra az általam nagyon-nagyon szeretett Kiskunhalast, hogy valóban az iskoláink erősek, nincs dugó, azért még az sem utolsó szempont, hogy a házak olcsóbbak jóval, mint Szegeden, azért az embernek nem mindegy, hogy mennyi pénzt kell összespórolni ahhoz, hogy tudjon valahol lakni, és tényleg csönd van, és lehet biciklizni, és tudom, hogy egy gyáli Budapest környéki barátommal összehasonlítottam a közösségi lehetőségeket, és messze több volt itt Kiskunhalason, és úgy nagyon büszke voltam magamra, hogy hát a városunkra. Úgyhogy nagyon köszönöm, mert egy kicsit azért erősíti a Halas identitást, hogy nem csak, hogy porfészek, ahogy a fiatalok szokták mondani, mert nincs elég kocsma, szórakozó hely, de hogy gyereket nevelni ideális, ezt nagyon jó hallani. De akkor ezek szerint nem csak te választottad.
Így van. Én ezt akartam gondolatként hozzáfűzni a történethez, hogy igazából az osztályon a Bánfi főorvos úr, aki az onkológiát viszi, és tőzsgyökeres halasi, igen, bár ő is szegedi bevándorlóként, tudomásom szerint, bár lehet, hogy nem jól mondom, és ki fog javítani majd, de én vagyok a legöregebb, tehát 55 évesen, és a helyettesem, aki utánam következik, 37 éves, és mindenki más fiatalabb. És ebből a társaságból 5 kollégám az, aki részben halasi volt és visszaköltözött Halasra, vagy az ország teljesen más területéről, Egerből, Szolnokról Halasra költözött, és itt tervezi el párjával az életét és a jövőjét. Tehát valószínűleg nem csak az én közelnyugger generációmnak, hanem a jóval fiatalabb és építkező generációnak is megvan a hívó szava. Tehát azt gondolom, hogy akinek a magánélete megállapodott, és már családban és gyermekben gondolkodik, azok számára ez a kisvárosi lét, ez sokkal többet ad. Sokkal többet ad. Amit mondtál például praktikus okból kifolyólag, hogy amennyiért Szegeden mondjuk egy lakásod lehet, azért Halason házad lehet. amiért Szegeden mondjuk a dugóba ülsz 20-25 percet, azt halasson 3 perc alatt megoldod, és minden megvan hozzá. Minden megvan hozzá. Tehát azt gondolom, hogy ideális mérete a városnak, ideális mérete a város, méretű a város. Másrésztről azért azt látja az ember, hogy mind a mezőgazdaságban, mind az iparban a környező települések is megfelelő anyagi és létbiztonságot nyújtanak az itt élő emberek számára. Tehát azt gondolom, hogy ez így jó. Nem kell mindenkinek nagyvárosba jönni, viszont a nagyváros hiányát azt az ember tudja pótolni avval, hogyha igénye van rá, hogy színházba vagy bárhova elmenjen. Tehát én szerintem ez így teljesen jó. Ugye a kórházra visszatérve, mert ugye ez a vetület nem csak abban mutatkozik meg, hogy hol lakik az ember, hogy kisvárosban, hanem hát nyilván egy városi kórházban dolgozik, és mindenki értetlenül lát, hogy egyetemi klinika után miért választja az ember ezt az utat, hogy egy városi kórházban dolgozzon. Nekem igazából az életem Szegeden egy városi kórházban indult, mert Szegeden kettős megoldás volt. Volt egy városi megyei kórház, meg egy egyetemi klinika, és én a megyei városi kórházban kezdtem a munkámat. Én a munkám az életem során dolgoztam városi kórházban, dolgoztam megyei kórházban, dolgoztam egyetemen. Azt kell mondjam, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, de a városi kórháznak óriás nagy előnye, hogy sokkal kisebb ellenállással szemben tudja az ember megvalósítani a terveit.
Műsor időnk lejárt. Tamás, nagyon hálás vagyok. Mindabból, amit elmondtál, ilyen igazi win-win, győztes-győztes dolog kerekedett ki, hiszen nekünk Kiskunhalasnak és környékének hatalmas ajándék, hogy ennyi klassz szakember és szakdolgozó erősíti a kiskunhalasi kórházat, és hát, ahogy mondtad, nagyon jó tud lenni ez nektek is, hiszen Kiskunhalas nagyon klassz dolgokat tud ajánlani, kínálni. Én nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és kívánok nagyon-nagyon sok további fejlődési lehetőséget, sok örömöt, amit a munkában meg tudtok valósítani, illetve érezzétek jól magatokat itt Kiskunhalason.
Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és majd, hogyha még beszélgetünk ezzel az egésszel kapcsolatban, akkor bennem maradt egy csomó dolog a társzakmákkal, az anesztéziával, a férfi-nő arányban, a szülészetnő gyógyászattal kapcsolatban, orvosi szinten. Tehát, hogy még rengeteg téma van, úgyhogy majd szeretnélek presszionálni abba az irányba, hogyha ezt a műsoridőt kitöltöttük, akkor utána még majd találjunk másik kapaszkodót is erre a beszélgetésre.
Hát ezt nekem valaki reggel mondja, hogy egy nőgyógyász főorvos engem egy újabb riportra fog invitálni, általában én szoktam udvarolni néha hónapokig, évekig. Nagyon köszönöm, és feltétlenül élni fogunk ezzel a lehetőséggel, mert azt gondolom, mind olyan nagyon izgalmas terület, amiről feltétlenül jó, ha hallunk. Köszönöm, Tamás, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, és üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen.
Dr. Sári Tamással, szülésznőgyógyásszal beszélgettünk, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház osztályának főorvosával. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.